Szombaton ért véget a műkorcsolya és jégtánc Európa-bajnoksága litvániai Kaunasban. Bőt Titanilla, a Sportnet újságírója pedig élőben követte végig az eseményeket. De az is egy érdekesség vele kapcsolatban, hogy 20 éve a 2004-es budapesti EB volt az első műkorcsolya Európa-bajnokság, amin részt vett, s azóta ott volt mindegyiken. Vagyis 20 év EB történelmére is visszapillantunk a továbbiakban. Tehát Bőt Titanillát köszöntöm a stúdióban. Szia, üdvözöllek!
Szia, Kati, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
A közösségi hálón látott bejegyzéseidből ítélve egy parád és hangulatú EB volt az idei, vagy?
Így van, nagyszerű volt a hangulat Kaunasban. Nagyon meglepődtem én is, hogy egy igazi népünnepély kerekedett a végére a jégtánc döntőből. Ez egy nagyon különleges nap volt eleve. Január 13-án tartottak a jégtáncverseny döntőjét, ami Litvániában nem munkaszüneti nap, de egy ilyen nemzeti emléknap, a litván szabadság védelmezőinek napja, mert 1991-ben, amikor kikiáltották a független litván kormányt, akkor az orosz hatalomnak, ez szovjet hatalomnak nem tetszett, és tankokkal indult a litván lakosság ellen, és a litván rádió és televízió épületénél volt egy ilyen fegyveres összecsapás, ahol halálos áldozatok is voltak. Tehát ez egy olyan közelmúltbeli esemény, amire lehet, hogy sokan, akik ott voltak abban a csarnokban, még emlékeznek is. Úgyhogy már ez egy nagyon érdekes jelenet és jelenség volt, amikor a jégfelújítás alatt a szünetben a műsor közül azt mondta, hogy akkor most mindenki álljon fel, és énekeljük el a litván himnuszt. És ez tényleg énekelve volt, tehát nem volt zene, hanem a cappella elénekelte 15 000 ember a litván himnuszt, ami már eléggé ilyen libabőrös élmény volt. Akkor még így nem tudtam, hogy pontosan ez miért történik, de aztán utána néztem, hogy ez a nap miért fontos a litván nemzet történetében, és ez a kicsit ilyen megható, vagy akár szomorú megemlékezés is aztán átfordult abba, hogy a litván páros megszerezte pályafutása első EB érmét, és ott olyan sporthangulat, olyan skandálás, biztatás volt, amit a műkorcsolya versenyekről annyira nem ismerünk, és a sokat tapasztalt, még tőlem is több Európa-bajnokságon részt vett kolléga, aki is sajtatva nézték, hogy mi történik, és utána mondták, hogy ilyen intenzív dolgot még nem éltek át, úgyhogy a hangulatra tényleg nem lehetett panasz, és természetesen a szervezők se véletlenül a jégtánccal zártak a versenyt, tudták, hogy ez lesz az, ahol a legnagyobb esélyeik vannak, de én magam sem számítottam rá, hogy ennyire emlékezetes lesz, és ez biztos olyan, hogy nem fogom egy hamar elfelejteni.
A versenyzők közül mások is nyilatkoztak úgy, tehát hogy nem csak a litván páros, hogy olyan támogatást éreztek a közönség felől, hogy az nagyon különleges volt számukra, például az olasz páros, akik végül győztesek voltak, és maguk mögé parancsolták a litvánokat. De milyennek láttad a mezőnyt? Tehát, hogy kiegyenlített volt, vagy pedig azok, akik dobogóra kerültek, azok kiugrottak a mezőnyből?
Most a jégtáncról beszélgetünk?
Az egészről beszélgetünk.
Szerintem, tehát, hogy egy ilyen standard európai mezőny volt, és különböző szintek voltak az egyes kategóriákban, tehát a férfiaknál ugye a francia Adam Siaohimfa győzött, ő annyival a többiek előtt járt, hogy ő neki még az is belefért, hogy egy tiltott elemet is bemutasson a programjában. A nőknél például szorosabb volt a verseny, ott a belga Luna Hendrix győzött, de voltak olyan vélemények is, akik szerint nem is biztos, hogy neki kellett volna nyerni, ezt azért én nem gondolom így, de tény az, hogy a két másik versenyzőnek technikailag erősebb programja volt, de nyilván a műkorcsolya nem csak a technika arról szól, hanem a művészeti részéről is, az érzelmek átadásáról, meg a koreográfiáról. A jégtáncban is ez egy várható eredmény volt szerintem. Az, hogy a litvánok ott lesznek a dobogón, erre azért lehetett számítani. Tavaly negyedikek voltak, most kétség se férhetett hozzá, hogy ez a harmadik hely jár nekik. Az első kettő az annyival előttük volt, hogy ahhoz se férhetett kétség, hogy magasabban nem lehetnek. És a páros volt még egy kicsit olyan, ahol érdekesen alakult, mert ott nem a címvédő nyert, nem is a Grand Prix döntő győztes nyert, nem is a Junior Grand Prix döntő győztes nyert. De hát ez meg tényleg arról szól, hogy a hibák is számítanak, és végül is egy olyan olasz olasz pár győzött párosban, akikkel lehet, hogy kevésbé számoltak, de egy fantasztikus kürt futottak a macskákra egyébként. Egy ilyen nagyon ötletesen is megkoreografált kür volt, és a konkurenseik pedig rontották, és így a dobogó tetején találtak magukat.
Már egy picit utaltál arra, hogy ki hogy ítéli meg a helyezéseket. Te mennyire voltál ezzel elégedett azzal, ami végül a dobogóra került, illetve magával a zsűrivel?
Én nem gondolom, hogy a bíróknak valamit is így a személyre kellene vetni, illetve egy dolgot lehet, hogy mégis, ez pedig az, hogy a párosban ugye magyar színeket képviselő Maria Pavlova Alexei Sjatchenko kettős a negyedik helyen végzett, és ott azért úgy érezték sokan, hogy ötőlük itt-ott elvettek egy-egy tized pontot, vagy fél pontot bizonyos elemeknek az erősségének a visszaminősítésével, például, hogy a forgalmasok nem kaptak meg ezt az értéket, amit az emberek és a szakértők szerint meg kellett volna, hogy kapjanak, és ő nekik végül is csak másfél ponton múlt ez az érem, tehát ez pont annyi, hogy a rövid programban egy-két tized, a kürbe másik néhány tized, és már is ott vagyunk a dobogó alatt, ahelyett, hogy a dobogón lennénk. Itt hallottam olyan véleményeket beavatottaktól, hogy valószínűleg, hogyha ez az Európa-bajnokság Budapesten lett volna, hogy kellett volna lennie, akkor a magyar páros minimum a bronzérmes helyen van, de lehet, hogy még magasabban is. Tehát, hogy azért a műkorcsában mindig vannak ilyen, néha ilyen kontroverz döntések is.
Tehát, hogy szoktak hazapontozni a bírók, már úgy, hogy nem a saját hazájukban, hanem a helyi versenyzőknek?
Hát én nem akarok most így nagyon belemenni a bírókba, meg a pontozásba, mert azért annyira részleteiben nem látom át, és nem akarom elfogultsággal vádolni őket, de az is tény, hogy a bírók is emberek, és például az, hogy milyen benyomásod van egy programból, az befolyásolja azt, hogy közben 15 ezer ember üvölt, vagy nem. Uh-huh. Tehát, hogy kinek üvölt az a 15 ezer ember, melyik kettősnek, vagy ilyesmi. Tehát, hogy nem szeretnék ilyeneket most kijelenteni, hogy igazságtalan volt a pontozás, hogy a bírók elcsaltak, mert én nem gondolom azt, hogy lehet, hogy ez naivitás, hogy olyan nagy csalások, vagy megegyezések mennének ebben a sportban, de itt pár tized is dönthet érmes helyezésekről, és ezeket a tizedeket pedig befolyásolják szubjektívabb élmények is, szerintem.
A későbbi kérdéseim között szerepelt a következő, de már utaltál arra, hogy ez nem csak sport, de most sportákként is megnevezted, tehát hogy mi ez tulajdonképpen, a művészet, a sport, ennek vegyítéke, és hogy ehhez kapcsolódóan a zsűriben is, bocsánat, zsűrit mondok, a bírók között is vannak-e művészek is, vagy sportolók, tehát hogy milyen szempontból lehet ezt a sportágat, vagy művészetet megítélni?
Ez azért mindenképpen egy sport, tehát ez egy sportteljesítmény, aminek van művész értéke is. Tehát, hogy azért nem lehet most ezt csak a művészet részéről megközelíteni, hogy valakinek a korcsolyázása engem annyira megérint, és akkor legyen ő az Európa-bajnoki alba, mondjuk nem ugrik négy fordulatost, meg kétszer elesett, mert egyébként meg annyira szívhez szólóan korizik. Tehát, hogy ez egy sport, amit sport szempontok szerint értékelnek a bírók is. Van ugye egy technikai panel, amelyik a technikai elemeket nevezi meg, tehát, hogy mit mutatott be a versenyző és a bírók, ők pedig azt értékelik, hogy milyen szinten mutatta be mondjuk azt az ugrást, vagy forgást, vagy lépéssort a versenyző, illetve van a második pontszám, ez a úgynevezett programkomponensek, amiben vannak ez a skating skills, tehát ez az alapkorcsolyázó tudás, presentation, a bemutatás, ez a művészi hatás, nevezhetjük így, lehet valahogyan fordítani, koreográfiát figyel ott, meg így ezeket az összhatásokat, tehát, hogy nyilván a technikai részét könnyebb számszerűsíteni, és szerintem ez már így eléggé bevett is. A komponensekben eléggé még érezhető az, hogy ahogyan haladunk előre, tehát, hogy kezdődik a verseny, és akkor az első csoportokba kapnak a versenyzők valamilyen komponens pontszámokat, és ahogy egyre előbbre és előbbre vagyunk, úgy kapnak egyre magasabb és magasabb komponens pontszámokat, ami részben jogos, mert hát a sorsolás úgy készül el, hogy először vannak a gyengébbek, és később azok, akik már jobb versenyzők, de néha előfordul, hogy valami miatt mondjuk valaki sokáig nem versenyez, nincsenek jó pontjai mondjuk a világranglistán, ami meghatározza a sorsolásnak a menetét, és akkor korábban lép jégre, és akkor lehet, hogy ő is megérzi egy picit azt, hogy nem fogja a komponensekben megkapni azt, amit hogyha két csoporttal később ment volna, akkor megkapott volna. Tehát, hogy van ennek, mindig lesz egy szubjektív része is, de azért egyértelmű, hogy nagyon igyekszik a műkorcsolya elkerülni azokat a botrányokat, amik a hat pontos rendszerben még, amikor kijöttek a bírók réges-régen a jégre is felmutatták, illetve aztán később már a számítógép írtak ide, ezeket a pontokat adtak, akkor azért sokkal többet lehetett megegyezni hatér megegyezések alapján valakiket rangsorolni. Most teljesen más. Egyébként azok a versenyzők, akik most versenyeznek, nagy részük ma nem is élt még akkor, amikor ez a pontozási rendszer megváltozott. Tehát az, ami manapság teljesen normális, hogy valaki a rövid programban például 15. és a kürben annyira jól fut, hogy felkerül a 7.-8. helyre, az a régi rendszerben nem lehetett volna.
Kicsit még ehhez a kérdéshez tartozik az, hogy hogy láttad a férfi műkorcsolya számot, tehát hogy a férfiak hármasából én úgy láttam, hogy három nagyon különböző típust és stílust láthattunk. Volt az akrobata, a mondjuk a rejtett vagy szerény tehetség és a lezser, én legalábbis így határoztam meg őket, vitatkozz velem.
Hát Adam Siauhinfa, ő kiemelkedik az ugrásaival, már nagyon régen nagyon jó ugró versenyző volt, később a művészi részben is egy új szintet lépett, ugye ő az egyik legismertebb műkorcsolya koreográfussal dolgozik együtt, mindig nagyon érdekes programokat készítenek neki, tavaly például olyan volt a rövid programja és a kürje, hogy ez ilyen folytatásos történet volt gyakorlatilag, nagyon hasonló kosztümbe is korizott, gyakorlatilag pont ugyanez a szabás, csak egy picit eltérő színárnyalat, és ők el is mondták, hogy igen, ez a két program összefüggés együtt alkot egy kerek egészet. Tehát, hogy Adam Siauhinfát sem nevezném csak akrobatának, bár most azzal hívta fel maga arra a figyelmet, hogy ugrott egy szaltót. Ez egy kicsit ilyen francia, ilyen rebellis hozzáállás is. Azért a franciáktól adtunk már ilyet. A Surya Bonali volt az egyik első, aki ilyen tiltakozásképpen, meg ilyen lázadásképpen ugrott szaltót egy olimpián. Ugye ő egy fekete bőrű korcsolyázónő volt, aki úgy érezte, hogy ő mindent megtett azért, hogy a bírók szeressék őt, már csak azt nem, hogy fehérre festette volna magát, tehát hogy elég egyértelműen és nyíltan kimondta, hogy a rasszista előítéletek miatt nem képes világbajnoki címet nyerni, ő szerinte. Mert például belekötöttek a hajába, hiszen ugye neki az a tipikus dús, sűrű haja volt, mint fekete bőrű lányoknak sokszor, ezt neki le kellett vágni, mert ez nem illette az éteri, könnyed, légies műkorcsolya azon elképzelésébe, stb. Tehát ez a Surya Bonali volt az, aki először ugrott egy szaltót, egy olyan versenyben, egy olyan helyzetben, ahol ez majd tiltottelen volt. Aztán volt egy másik francia-európa bajnokkor is, Florent Amodio, aki olyan 10-12 évvel ezelőtt, amikor még nem volt szabad használni olyan zenét, amin van ének is, akkor mégis úgy korcsolja azt a programját, hogy nem az instrumentális verzióra, hanem az énekkel együtt járó verzióra, mert úgy gondolta, hogy ezzel egy nagyobb partit csinál, ő is bevállalt ezzel egy pontlevonást. Tehát, hogy voltak már ilyesmire példák, és most ezbe a sorba állt be Adam Siauhinfa azzal, hogy ha 20 pontos előnyem van, most kettőt levonnak azért, mert ugrok egy szaltót, semmi se fog történni, viszont a közönség meg fog örülni, és ez pontosan így történt.
De meglepetés volt a második helyezett?
Abszolút meglepetés volt, bár Alexander Selefko egy olyan korcsolyázó, hogy egy észt versenyzőről van szó, aki a múltban is már nagy ígéret volt, meg mindig úgy ott volt benne ez a lehetőség, hogy ő ott lehet a legjobbak között, de aztán volt egy sérülése, illetve mindenféle problémák miatt nem is tudott sokszor bekerülni a nagy versenyeken résztvevő csapatba, úgyhogy egy kicsit így eltűnt a radarról. És aztán, ahogy megfutott a rövid programot és a kürt is, az volt talán a legjobb pillanat, mert azért Adam Siauhinfa nem futott hibátlanul, neki volt a kürjében is esés, meg ilyen apróbb, nem mondom, hogy hibák, de megingások. Tehát, hogy az ő programja azért nem volt olyan, hogy most ő az élete futását mutatta be. De Alekszandr Szelevko élete futását mutatta be már a rövidben is, aztán a kürben is, és a legaranyosabb volt a reakciója a lihegőben, amikor így rájött, hogy ő igenis ott lesz a dobogón, és az a öröm, boldogság, mindjárt elrepülök, nem is hiszem el, tehát ez minden az arcára volt írva, szóval ez szerintem az egyik legjobb pillanat volt az egész EB-n.
A férfiaknál maradva, ugye múlt héten beszéltünk már Adam Hagaráról, aki Szlovákia színeiben indult ezen az EB-n, és ő ugyebár fiatal, 17 éves még, és itt akkor két kérdés is felmerül, hogy érdemes-e fiatalon részt venni ezeken a versenyeken, illetve hogy az ő álma az volt, hogy 10-be jusson, ez nem sikerült, de egy ígéretes tehetség továbbra is.
Szerintem mindenképp érdemes minél korábban elindulni a nagy versenyeken, mert ez egy olyan megfizethetetlen tapasztalat annak a versenyzőnek, amiből aztán később is tud építkezni. Adam Hagara, aki 17 évével a legfiatalabb volt a férfi mezőnyben, igazából már egy tapasztalt versenyzőnek számít, mert ez már a harmadik Európa-bajnoksága volt. Tehát ő már tudja azért, hogy ez mivel jár. 15 éves volt, amikor először EB-re kijutott.
És ugye 15 éves kortól lehet az
EB-n szerepel. Igen. Tehát tudja, hogy mivel jár, van egy tapasztalata, van valamilyen kialakult napi rendje, hogy hogyan kezelje ezt a stresszt. Ő továbbra is ebben nagyon jó, abban, hogy megcsinálja, megfussa azt a programot, amire képes. Tehát, hogy ez a stabilitás, ez a kiegyensúlyozott teljesítmény, ez a valamilyen szintű profizmus, hogy igen, én ezt tudom hétfő reggel 6 órakor a nagyszombati jégpálya -10 fokba, ahol nincsen senki más rajtan kívül, csak még két szerencsétlen gyerek, akit leküldtek a szülei, hogy legyen műkorcsolyázó. Jó, most túlzok. De tudom, csütörtök délután Pozsonyba, ahol 29 kisgyerek még körülöttem korizik, mert éppen olyan edzésen vagyok, és tudom, akkor is, amikor kimegyek a Zsalgiris arénába több ezer ember előtt korcsolyázni az Európa-bajnokságon, és meg fogom futni akkor is, hogyha nem tudom, mi fog történni, mert én erre vagyok képes, és én ezt stabilan hozom. Én ettől le vagyok nyűgözve ettől az ő mentális kiegyensúlyozottságától, és minden egyes alkalommal újra és újra lenyűgöződök ettől. Ő semmilyen szemrehányást nem tett maga annak, és senki nem tett semmilyen szemrehányást neki sem. Ő most is megfutotta azt, amire képes. Kb. Egy ponttal maradt el a személyes legjobbjától, tehát ezek ja, részletkérdések, tehát a bírói panelek közötti különbség, stb. Igazából nem futhatta volna meg jobban. Ez a pontszám, amivel ő most zárt, tavaly a 7. helyre lett volna elég, most a 11. lett elég, mert hát vannak azért ellenfelek is, akik szintén igyekeznek jól futni, és voltak most olyan versenyzők, akik a kürben olyat korcsolyáztak, hogy nem biztos, hogy még valaha életükbe meg fogják tudni ismételni, és ezáltal például Adam elé ugrottak, de azok közül, akik a rövid programban előtte voltak, azok közül 3-an visszaestek mögé. Csak közben mögüle is 3-an előre kerültek, és ő végül is így maradt a 11. De ő nem volt csalódott, lehet, hogy egy kicsit így szomorkodott egy pillanatig, hogy hát nem jött össze, mert a legjobb 10 azt is jelentette volna, hogy jövőre két versenyzőt indíthatott volna Szlovákia ebbe a kategóriába, úgyhogy egy fél pillanatig lehet, hogy ezen így bankódott, de egyébként a teljesítménye az abszolút olyan volt, hogy elégedett lehetett, és az is volt.
Akkor ez ilyen szempontból nem kis nyomás a versenyzők számára, hogyha ezt is jelenti a legjobb 10-bejutás, de átevezve a nőkhöz és maradva a fiataloknál, a cseh versenyzőnek nem volt ennyire sikeres az, hogy fiatalon indult az EB-n most.
Igen, hát ezek sok mindentől függnek, hogy ki mire képes és hogyan. Én azt is gondolom, hogy Adam Hagara esetében egy ilyen született adottság, hogy ő jól tudja kezelni ezt a saját stresszét. Tudja, hogy mikor, hogyan kell éreznie magát. Ő nagyon aranyosan elmondta nekem egy interjúban, hogy mielőtt a jégre kellene menni, és az öltözőbe várakozik, ő mindenkinek azt mondja, hogy jaj, haza akarok menni, miért is vagyok itt, de jó lenne valahol máshol lenni, de amikor ma ott vagyok, hogy megyek ki a jégre, akkor így bekapcsol ez a robotpilóta, és akkor tudja, hogy ezt kell csinálnom. Na most a cselány, Barbora Vrankova, aki fél év készül Amerikában Tomás Wernernél. Hát ő futott egy olyan kürt, egy barátnőmmel kicsit rossz májúan megjegyeztük, hogy amilyen Tomás Werner is néha képes volt futni, hogy jóformán egy ugrás se sikerült, tehát hogy edzője nyomdokaiba lépett. Hogy ez mennyire volt a lelki nyomásnak az eredménye, mennyire volt annak az eredménye, hogy ő Wernernél teljesen új ugrás technikát tanul most, és azért ezt egy fél év alatt még nem lehet úgy elsajátítani, meg automatizálni, hogy minden egyes helyzetben sikerüljön. Nem tudom, hogy ő milyen körülmények között, milyen nyomást helyeznek rá például a szülők, ez is egy nagy kérdés, mert hallottam olyat, hogy például túlságosan stresszelik a szülők is ezt a lányt, és ez még egy plusz ilyen teher rajta, tehát hogy ez nagyon sok mindenem múlik. Én ott voltam lent a Mix Zónában, amikor ők lejöttek a jégről, mert a cseh kolléganő, aki a cseh szövetségnek dolgozik, megkért, hogy menjek le vele, és dokumentáljam azt, hogy ő dolgozik, mm-hmm. hogy legyen neki is valamilyen bizonyítéka, hogy tényleg emléke, ott volt. No, de hát ebben nem volt így sok köszönet nézni ezt a csajszit, ahogy ott teljesen össze van omolva, és ott sír, és a Werner is próbálja valahogyan vigasztalni, és mondja neki, hogy ez megtörténik a legjobbakkal is, lásd, velem többször is megtörtént, de hát abban a pillanatban ezt a versenyzőt, ez nem nagyon vigasztalja. Hát ez megint arról szól, hogy valaki egy ilyen után összeomlik, és lehet, hogy véget ér a karrierje, valaki pedig tényleg azt mondja, hogy jó, oké, ez megtörtént, de soha többet ne történjen meg, és ez csak egy olyan lökést fog neki adni, hogy lehet, hogy még jobb lesz, sokkal jobb lesz.
Wernerrel olvastam egy korábbi interjúdat, amiben ő arról azt mondta, hogy a junior eredményeket tulajdonképpen nem igazán veszik figyelembe. Ezt jól értelmeztem?
Hát ő azt mondta, hogy az igazából nem számít, hogy valaki juniorban jó, mert lehet, hogy a felnőttek között nem lesz jó, és fordítva is ez igaz, de azért ez megint egy kicsit olyan, én soha nem szerettem például azt sem, amikor az iskolában mindig azt mondták, hogy aki tiszta egyes, az nem jelent semmit, és az érvényesüléshez nem az kell, hogy tiszta egyes legyél, és én mindig azon gondolkoztam, hogy jó, de attól lehet, hogy nem baj, hogyha tiszta egyes vagyok. Tehát, hogy ez megint olyan, hogy nyilván nem az a felnőtt kategóriában való siker előfeltétele, hogy juniorban is sikeres legyél, de azért talán nem árt ez, és mondjuk én bízok például abban, hogy a Hagar esetében az, hogy ő a juniorban így szépen elkezdett már fölfelé araszolni, és a junior kategóriában már a top versenyzők közé tartozik, az neki előnyt jelent a felnőttek között is, mert már a neve így jobban forog a köztudatba. Őt már azért láttuk dobogókon, junior versenyeken, a Nemzetközi Szövetség is egyre többet figyel rá, tehát például ő is benne volt a hivatalos előzetesében az EB-nek, ahol azért az éremesélyesek voltak leginkább, meg mondjuk Hagará, tehát hogy szerintem az azért nem baj, hogyha juniorban is jó valaki, de nyilván a két dolog nem függ szorosan össze. Mert lehet olyan, én láttam, nekem nagyon nagy kedvencem volt egy izraeli srác, aki 2016-ban Debrecenben megnyerte junior VB-t, Daniel Samohin, és én azt hittem, hogy ő aztán egy ilyen többszörös minimum EB érmes versenyző lesz, és aztán az EB-ken felnőttek között soha nem tudta valahogy ezt kihozni magából. Voltak ilyen pehes helyzetei is, hogy nem érkezett meg a korcsolyája, másnak a korcsolyájába korizott, ez gyakorlatilag egyenlő azzal, hogy esélyed sincs megcsinálni semmit, mert az már szinte mintha lábad tartozéka lenne, és egy idegen korit veszel fel, akkor semmilyen ugrást nem fogsz kb. Megugrani, és aztán így a hazájában is lettek ellenfelei, és úgy kikopott egy kicsit a mezőnyből, tehát, hogy nem jelenti azt, hogy aki a juniorban jó, az majd minden tarolni fog a felnőttek között, de azért nem rossz.
A nőknél maradva két belga versenyző is dobogóra állt. Ezek közül, aki aranyérmes volt, ő egy nagyon vagány programot mutatott be, és a harmadik helyzet pedig egy meglepetés volt, legalábbis úgy hallottam.
Igen, részben meglepetés volt, azért már a Grand Prix szezonban is látszott a Nina Pinzarone, neki a harmadik helyen végzett, hogy nagyon összeszedett ebben az idényben, és ott lesz a legjobbak között, és szintén nagyon stabil versenyző, és meg tudja futni azt, amire képes minden helyzetben, tét helyzetben is. Luna Hendrix, ő egy nagyon szimpatikus versenyző, akinek egyébként a koreográfiait Sólya Adam csinálja, egy szegedi születésű Antwerpenben élő táncos koreográfus, akinek jeges múltja is van, és ő a másik nagy műkorcsolya koreográfus, ugye az egyiket már említettem korábban. Tehát ezt a nagyon vagány programot, ezt egy magyar koreográfus találta ki Lunának. Ő már tavaly is nagy esélyes volt, hiszen az oroszok távol létében úgy gondolta mindenki, hogy ő lesz az Európa-bajnok, de ő maga is annyira ráállt erre, hogy csak és kizárólag az EB cím, és olyan megszállottan edzett és készült, hogy már egyszerűen szinte így túlzásba vitte, és közben elveszítette az örömet, ami miatt az egész sportot így elkezdte csinálni, és végül nem sikerült kihozni a magából a maximumot, és csak második lett tavaly. Ez egy ilyen nagyon szomorú helyzet volt. Ő annyira csalódott volt, hogy miközben az aranyérmes és a bronzérmes meg ugye nagyon örült, hogy még a sajtótájékoztatót is úgy csináltak meg, hogy normál esetben ott a három érmes egyszerre van, de a Lunát előrevették, hogy ne kelljen neki szegénynek ott végig szenvedni a másik két nagyon boldog emberrel együtt, mert mindenki látta, hogy hát ő az összeomlás szélén áll, és ne kínozzuk azért szegény csajt, ha nem muszáj. Na most ehhez képest egy teljesen más állapotba érkezett Kaunasba, sokkal lazábban, ezt megerősítették nekem a csapatából is az emberek, hogy sokkal nyugodtabban, nem stresszelt rá, hogy mindenképpen meg akarom nyerni az EB-t, és ez a kicsit lazább hozzáállás, és egy kicsit úgy elengedte ezt a nagy nyomást, ez meg is mutatkozott a teljesítményében, és így sikerült is végül megnyerni ezt a nagyon vágyott aranyérmet.
Beszéljünk még egy kicsit a koreográfiákról, mert hogy akarnak-e bármit is mondani, üzenni ilyenkor a versenyzők vagy a koreográfusok? Ez egy összmunka. Hogyan épül fel? Erről tudsz-e? Mesélnek-e róla?
Persze, hát vannak, akik nagyon tudatosan akarnak üzenni, akik konkrétan üzenni akarnak, tehát az egyik ilyen például Ivan Smuratko, az ukrán versenyző, ő neki amióta kitört a háború, amióta Oroszország megtámadta Ukrajnát, azóta az összes programja arról szól, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, és Ukrajna háborúban van, és szenved, és ez felháborító, ami ezzel az országgal történik. Tehát ő ezt egy ilyen küldetésének is tartja, hogy ő a maga eszközeivel a jégen, sok ember előtt, sok ezer ember előtt a helyszínen, sok millió tévénéző előtt elmondja ezt a történetet, és figyelmeztessen arra, hogy ez nincs rendben, ami az ő országában történik. Tehát ez az egyik ilyen társadalmi rész. Aztán van olyan is, például a csehék táncosok, a Tásler testvérek, Natalia és Filip, ők az apuk apukájuknak készítettek egy kürt, az apukájuk pár évvel ezelőtt meghalt, és ők tudták, hogy beteg, de így nem is tudatosították, hogy mennyire rossz már a helyzet, mert ők akkor kezdtek el Amerikában készülni, és az apukájuk mindig mondta nekik, hogy maradjatok ott, hogy teljesítsétek az álmotokat, ne gyertek haza én miattam, és aztán így kicsit váratlanul érte őket, hogy hát a helyzet már olyan súlyos, és aztán az apukájuk meg is halt. És most jutottak el oda, hogy úgy érezték, hogy így magukban is feldolgozták ezt annyira, hogy csináljanak ebből egy kürt. És az ő kürjük, ez egy szintén úgy van felépítve, mint egy ilyen történet, ők ezt úgy mesélték, hogy a kür eleje az a szüleik megismerkedését jelképezi, ahogy ugye egymásba szeretnek, és akkor a nagy boldogság, aztán jön egy ilyen drámai rész, ez a betegség, és a legvége az pedig így a mennyország, tehát hogy erről szól a kür. Tehát, hogy nagyon sok program mögött van történet, és aztán van olyan is, ahol nincs kimondott történet, csak van egy jó zene, és a versenyző úgy gondolja, hogy ez a zene neki tetszik, valamennyire azért a szöveggel is azonosul, és akkor így megpróbálja ezt valahogyan kifejezni. Tehát különböző sztorik vannak minden egyes kür mögött. Mindegyikről lehetne írni egy cikket, de némelyikről egy egész könyvet.
Azt ígértem, hogy 20 év történetéről is beszélünk, tehát hogy az Európa-bajnokságok 20 éves krónikája is következik, mivel Titanilla ott ült ezeken, ezért átevezünk erre a témára is, de kezdjük mégis az aktuálissal, hogy milyen helyet foglalt el a mostani EB az eddigiek sorában, felülírja-e az új mindig a régieket, vagy vannak kitüntetett helyek?
mint hogy az én személyes EB történelmemben. Ez az EB eléggé magasan van ebben a rangsorban, tényleg azért, mert a korábbi Európa-bajnokságokon is voltak kedvenc versenyzőim, meg voltak olyanok, akiket nagyon szerettem, akikért nagyon izgultam, akiknek nagyon szorítottam, de azért teljesen más egy olyan versenyzőt figyelni, aki abból az országból van, ahonnan én is vagyok, és akinek azok az emberek szurkolnak, akik az én cikkeimet olvassák. Tehát, hogy én egy kicsit most ezt egy olyan missziómnak érzem, hogy Szlovákia tanulja meg újra nézni a műkorcsolyát, amit valamikor nagyon szeretett és nagyon követett, mert ugye volt Nepela, volt Szabó Csík, de aztán nem volt ilyen kiemelkedő versenyző, és Hagara egy olyan kor is, akiben megvan az a karizma, meg megvan az a tehetség, hogy ő sokra viheti, és már most nagyon szeretik őt az emberek, mivel egy szimpatikus, kedves, mosolygós fiatalember, aki mindenkivel igyekszik nagyon udvarias lenni, és én pedig azt gondolom, hogy ahogyan megtanulta az ország nézni a biciklit, a Tour de France-ot Peter Sagan miatt, ahogy megtanultak nézni az alpesi sízést, Zuzulova és Vlhová miatt, akkor szerintem úgy bele fognak jönni a műkorcsolyába is, de egy kicsit el kell nekik magyarázni, hogy milyen is most ez a sport, vagy miért fontos mondjuk egy junior Grand Prix döntő, és én igyekszek a magam eszközeivel ebben segíteni, és hogy azok az emberek, akik most bekapcsolták a tévét, és például látták őt, és azt gondolták, hogy hú, ez milyen jó, akkor ők megtalálják az adekvát információkat az interneten, a cikkeimben arról, hogy ki ez a srác, és miért érdemes rá odafigyelni. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy pluszt ad az embernek, hogyha úgy érzi, hogy nem csak a maga örömére írja ezeket a cikkeket, hanem még sok ember örömére is, és sok embert fog érdekelni, és egyébként az is egy nagyon érdekes és ilyen kedves helyzet, hogy a külföldi kolléga, aki nekem is gratuláltak hozzá, mint hogyha bármi érdemem lenne abban, hogy ő ilyen jó, mert hát, hogy milyen szuper dolog, hogy most akkor van egy ilyen versenyzője tényleg újra Szlovákiának, akit lehet figyelni, meg aki ott lehet a legjobbak között.
Ez nagyon érdekes, mert hogy a jégkorcsolya az egy nagyon látványos sport, de hogyha már annál tartunk, hogy van hazai versenyző is a pályán, akkor ha nem is hazai, de a 2004-es Európa-bajnokságon, ami Budapesten volt, és ami az első volt számodra, ott dobogós volt, aranyérmes volt Sebestyén Júlia magyar színekben.
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ez szerintem nagyon hasonló volt, hogy akkor egész Magyarország hirtelen értett a 10 millió futballszövetség kapitány országa, ahol a 10 millió műkorcsolya bíró országa lett, vagy 15 millió, kinek, hogy... Tehát, hogy az is egy fantasztikus élmény volt, és egy elképesztő pillanat, hogy megmozgatta tényleg az összes sportrajongót, az, hogy Sebestyén Júli esélyesként indul a hazai budapesti rendezésű EB-n, és mindenki azt várta, hogy ő ezt meg fogja csinálni. Júli aztán többször beszélt arról, hogy ő nagyon nehezen viselte ezt a nyomást, tehát, hogy ő nagyon érezte azt, hogy muszáj, hogy ő nem ronthatja el, hogy az egész ország ezt várja tőle, tehát, hogy ez azért egy olyan teher, amiben sokszor az a drukker nem gondol bele, hogy nem biztos, hogy annyira segít már a versenyzőnek, de ő is megbirkózott ott ezzel, és ő is nagyon jól futott, és az is egy örökké emlékezetes pillanat lesz, ahogy Júli lefutott a kürt, ült a lihegőbe, várta a pontokat, és a sajtótribünön egy fél másodperccel, vagy lehet, hogy kettővel előbb kiugrottak a pontok, mint nekik a nagy kivetítőn. És ott állt mellettem egy ilyen fiatal srác, aki amikor megjelentek a pontszalmak, és kijött, hogy Sebestyén Júli az első, és még senki más nem tudta ezt, vagy hát tehát a sajtótribünön kívül, akkor így felugrott, és üvöltett egy óriásit, hogy megvan! Így bele az egész csarnokba, amelyik tűkön ülve várta, hogy mi lesz. Szóval ez is egy olyan pillanat volt, amit nem fogok elfejteni soha.
És volt még más így a 20 éves történetben? Más EB vagy más pillanat, ami így ennyire kiemelkedik?
Persze, hát sok olyan pillanat volt. Nekem a kedvenc versenyzőm Brian Zuber volt hosszú éveken át, pont ezen a pesti EB-n Európa-bajnok lett nagy meglepetésre, tehát ez is egy olyan élmény volt. Már a rövid programban is nagyon tetszett nekem, ahol második volt, ez még ugye a papírforma eredmény volt, Puschenko volt az első, de a Kürben olyasmi történt, ami ritkán szokott történni, egy Pluschenko kétszer elesett, és hirtelen Brian Zsuber lett az Európa-bajnok, ami nekem egyrészt hát fantasztikus volt, mert a versenyző, aki annyira megtetszett nekem két nappal ezelőtt, megnyerte az EB-t. Másrészt én már a rövid program után így egyezkedtem vele, hogy szeretnék vele interjúzni, csak nem jött össze. És amikor EB győztes lett, akkor hirtelen mindenki szeretett volna vele interjúzni, és én úgy azt is gondoltam, hogy hát jó, akkor most ez majd esett, mert hát most már az én esélyeim ezzel nagyon lecsökkentek. És lementem oda a mixzónába, ahol szintén a 156 centis magasságommal nem voltam egy helyzeti előnyben a sokkal több, vagy sokkal magasabb ember között. És a Brian meg ott így nézegetett, és valahol így észrevett hátul, és így mutatott, hogy de neki már megígértem előbb. És ez kb. Olyan volt, hogy jó, oké, akkor én ott elvesztem a következő 10 évre. És hát vele aztán átéltünk, no, tünk, jót, rosszat, kudarcot, sikert, nagy győzelmeket, olyan versenyeket, amiket jobb lenne elfelejteni, tehát hogy ez egy külön kategória, amiről tudnék beszélni újabb több órát, de még elmesélem, vagy még kiemelném Tomáš Werner Európa-bajnoki címét Zagrebben 2008-ban. Sok cseh ismerősöm volt, akik jó barátságban voltak Tomással, ezért ő mindig ilyen kicsit közelebb állt a szívünkhöz. Azon az éjjel nem aludtunk. Tehát, hogy nagyon hosszú ideig őt vártuk, aztán beszélgettünk vele, ilyen interjúk, meg minden ez a szakmai része zajlott, és utána így visszamentünk a szállásunkra, és nem tudtunk elaludni, mert annyira fel voltunk spanolva ettől az egésztől, és soha nem csináltam ilyet, meg ezt nem is tartom annyira helyén valónak, de azon az EB-n aláírattam Tomáš Werner az akkreditációs kártyámat, mert az egy olyan pillanat volt, az, hogy ő végre felért a csúcsra, és mivel a cseh barátnőimnek köszönhetően tényleg jól ismertem az összes ilyen küzdelmét, nehézséget, azt is, amit lehet, hogy annyira nem került be a sajtóba, de ők elmesélték nekem, ezért ez olyan volt, hogy végre, hogy nagyon megérdemelte azért a rengeteg munkáért, amit beletett, és akartam, hogy legyen egy ilyen emlékem, és azóta is nagy becsben tartom ezt, tehát, hogy úgy gondolom, hogy ez nem volt akkora hiba, vagy nem professzionális viselkedés. Úgyhogy igen, hát sok mindent mondhatnék még, de most ezek jutottak hirtelen eszembe.
A 2022-es EB volt az utolsó, ahol orosz versenyzők is szerepeltek, mert hogy utána kitört a februárban a háború, tehát orosz megszállás alá került Ukrajna. Azóta nem mondhatjuk mégsem azt, hogy nincsenek orosz versenyzők a jégen. Hogy van ez? Tehát, hogy mesélj erről egy kicsit.
Ez a műkorcsolában mindig is egy létező jelenség volt, hogy sok orosz születésű versenyző képviselt más országot, hiszen Oroszországban akkor a verseny olyan nagy a konkurencia, hogy nem mindenki tudott érvényesülni ott, és azok keresték az egyéb lehetőségeket. Tehát én nem ítélem ezt el, hogy orosz versenyzők más ország színeiben indulnak. Egyébként kaptam egy ilyen olvasói levelet is az EB alatt, ahol megkérdezte tőlem egy olvasó, hogy mit gondolok erről, hogy Dominik Hasek, a legendás cseh kapus, nem kritizálja azt, hogy Csehországot egy oroszországi születésű versenyző képviseli a férfi versenyben az EB-n is. Mondtam, hogy én nem értem, hogy miért kellene ezt Dominik Haseknek kritizálni, mert ez a cseh színekben versenyző srác 18 óta képviseli Csehországot, több évig élt Prágában is a szüleivel, most Amerikában készül, tehát hogy nem értem, hogy hol a gond, de még hogyha most is jött volna el, akkor ez igazából arról szólna, hogy valaki Oroszországból, az agresszortól elmegy egy másik országba, ellentétben azokkal a cseh, szlovák vagy egyéb hokisokkal, akik pontosan tudják, hogy mi történik Ukrajnába, de azért elmennek Oroszországba játszani, mert jól fizetnek. Tehát szerintem ez egyáltalán nem ugyanez a helyzet. És én nem gondolom azt, hogy minden oroszt unblock el kell ítélni azért, mert Putyin megtámadta Ukrajnát. Persze ezt bonyolult, hogy most az országot hogyan kezeljük, engedjük-e versenyzőiket, ne, ez megint egy nagyon hosszú téma lenne, de szerintem önmagában az, hogy egy orosz versenyző egy másik országot képvisel, ezzel semmi probléma nincs.
És ez egy dolog, hogy másik országot képviselnek, de alapvetően azt is olvasom, hogy bár mondjuk vagy Magyarországot, vagy Csehországot, vagy bármely országot képviselik, Amerikában edzenek, Kanadában edzenek, tehát hogy milyen iskolák vannak?
Hát vannak olyanok is egyébként, akik Oroszországban edzenek, ez megint jó, lehet, hogy kérdéseket vet fel, vagy hogy ez mennyire jó, vagy nem. De nagyon erős bázisok vannak természetesen Észak-Amerikában, Kanadában, USA-ban. Például a jégtáncnak van egy nagyon erős bázisa Olaszországban.
Ez látszott is most az eredményeken?
Igen, de amúgy is majdnem mindenki ott edz, tehát aki valamit el akar érni ebbe a sportba, és nem Montrealban edz, mert az a top iskola, ez Ice Academy Montreal, ők valahol Olaszországban, Milánóban vagy Enyában készülnek. Aztán van ellenpélda is, a Szlovák Adam Hagara, aki reggel nagyszombatban, délután meg Pozsonyban edz, és mégis ott tud lenni. De persze ez azért kategória függő is, tehát egyénibe szerintem lehet az, hogy valaki hazai körülmények között is egy bizonyos szintig el tud jutni, aztán ma szerintem ott is váltani kell, de mondjuk jégtáncban lehetetlen lenne, mert az annyira specifikus dolog, hogy ott tényleg azokkal a legjobb szakemberekkel kell együtt dolgozni.
Lejár lassan az időnk, úgyhogy röviden válaszolj kérlek az utolsó kérdésemre, hogy hova mész legközelebb műkorcsolyát nézni, tudsz-e?
Ebben a szezonban már nem biztos, hogy megyek bárhova is műkorcsolyát nézni. A jövő évi EB az Zagrebben lesz, de közben biztos lesznek még előtte valamilyen kisebb versenyek is.
Tehát a nemrégiben zajlott műkorcsolya és jégtánc Európa bajnokságot egy olyan sportújságíró mutatta be, illetve mesélt élményeiről, aki nem csak tudósít, de valóban érdeklődik az ágazat iránt. Bőt Titanilla cikkeit főként a Sportnet internetes oldalon olvashatják, akinek köszönöm, hogy bepillanthattunk a műkorcsolya Európa bajnokság utóbbi 20 éves történeteibe is egy kicsit.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.